Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, Demeter Mónika írónővel beszélgetünk. Megemlítetted, hogy milyen érzésekről írsz a mesékben, és úgy ugye a gyerekeket szeretnéd megszólítani, és arról is beszélgettünk a műsor első felében, hogy ugye teljesen más csináltál a munkásságod, az a gyógyszerfejlesztésről szólt, és te magad is elmondtad az előbb, hogy volt idő, amikor az emberek testét gyógyítottad, vagy ahhoz tudtál hozzájárulni, most a lelki egészséget igyekszel támogatni a meséken keresztül. Nekem meg az a kérdésem, hogy milyen érdekes, hogy az ember valahol szerintem tudja gyerekkorában, hogy mi az ő útja, mivel kell foglalkoznia, és még hogyha egy picit el is tér valamilyen irányba, az élet valahogy mindig aztán ilyen-olyan kis furfangosságok által, de visszarakja arra a sínre, amelyen neki ugye haladnia kell, vagy ahol az ő eredeti tervét meg kell valósítani, lévén például az embereknek a lelkének a támogatását történjen az beszélgetés, vagy élőszó formájában, vagy akár mese alakjában. Erről mit gondolsz?
Igen, ez így van szerintem, és én a saját példámon látom, hogy csak visszakanyarodtam ide. De nem bánom, mondom, hogy nem bánom, hogy akkor a fejemmel dolgoztam 40 évig, mert akkor más módon használtam az embereknek. Nem bánom, és szeretném is, hogyha ebből a beszélgetésből ez kijönne, hogy nem muszáj csak egy dolgot csinálni egy életen keresztül. Egy emberben nagyon-nagyon sokféle dolog rejlik. Mindenkinek van tehetsége valamihez, csak rá kell jönni, hogy mihez, de olyan is van, hogy több dologhoz van tehetsége. Erről is írtam tényleg mesét, most jutott eszembe, az óriások házfalára festve. Van egy város, ahol mindenki nagyon szépen tud festeni. Az óriás városa ez, és egyetlen egy óriás nem tud. És ő mindig olyan rosszul érzi magát, hogy ja Istenem, hát én nem tudok olyan szépen festeni. És egyszer ott áll és nézeget egy falfestést, ami meg egyébként onnan jön, hogy imádom Debrecenben ezeket a falfestményeket, és a földbe gyökerezett a lábam, mikor az elsőt megláttam, és hazamentem, és akkor írtam a falfestésről, csak így összeadódtak a dolgok. A falfestmény, meg az óriások, ahol mindenki egy dolgot valamit nagyon jól tud, de egy valaki közülük, és ettől ő rosszul érzi magát, és akkor ott az egyik falfestménynél, ahol egy hokis kisfiú van éppen falra festve, a másik oldalon meg egy virágot szedő kislány, ő elkezd énekelni, mert valahogy annyira elengedi magát, hogy nem is jut eszébe, hogy ő most nincs otthon, hanem az utcán van, és elkezd énekelni, és gyönyörű a hangja, és sorba kinyílnak az ablakok, és mindenki őt hallgatja. Nem mondom így ki a mesékben, de ugye, hogy neki is volt valamihez tehetsége, és attól ő nem rosszabb, hogy az átlagostól ő eltér. Ezt is tudnunk kell. Beskatujázzák úgy az embereket, és akkor azt akarják, hogy mindenki olyan legyen, mint az átlag. Nagyon sok ilyet is hallottam, megláttam. Nem akarok én általánosítani, mert akkor én is olyan leszek, mint sok mindenki más. Szóval, hogy ne keseredjünk el attól, hogy valaki valamit nálunk jobban tud, mert mi meg más tudunk nála jobban, csak azt meg kell keresni, bátornak kell lenni, meg kellene mutatni. Hát, hogyha valakiből meg ez nem ömlik úgy ki, akkor várni kell, meg hozzá kellene segíteni. Megint túl sok kell szót használtam, pedig nagyon nem szeretem ezt a kelt, amikor nekem is azt mondták, hogy ezt így kell csinálni, meg úgy kell csinálni. Nem, szerintem ezt így lehetne csinálni. Én úgy gondolom, hogy megpróbálhatnád. Ezeket jobb lenne használni, csak sokkal rövidebb a kell szó. Valószínű, én is ezért hallgattam ezt annyit, hogy így kell, úgy kell. Ezért mondom, hogy én is felnőtt koromban hallottam ezt a asszertivitást. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha az ember megkeresi és megmutatja a benne rejlő tehetséget, mint hogyha egy életet leél úgy, hogy nem kommunikálja ezt kifelé. Én úgy gondolom, hogy ez jobb, de aki nem tudja megtenni, én azt is megértem, mert én is majdnem úgy jártam. Én azt is megértem teljesen, csak jobb lenne, hogyha mindenkinek volna egy segítője, vagy történne vele valami olyasmi, ami segíteni abban, hogy kijöjjön belőle az igazi tehetsége is.
Neked ez mit adott, hogy te elindultál ezen az úton? Az előbb a nyilvánosságot említetted, és ugye most egy rádióban beszélgetünk, ez már azért elég nagy nyilvánosság, és ugye rengeteget hallgatják, és nem csak olvassák a mesédet, az is egy nagy nyilvánosság. Tehát amikor már az ember valahogy a családján kívülre, a barátain, a kis védett környezetén kívülre teszi azt, hogy mihez ért, vagy mit szeret csinálni, vagy egy produktumot, amit létrehozott, akkor az már önmagában szerintem nyilvánosságot jelent, még hogyha nem is nagyot, és persze ilyenkor kiteszi az ember magát akár egy negatív vélemény nyilvánításnak is, amit ugye említettél is, hogy talán volt egy ilyen típusú félelem benned, és valószínűleg nagyon sok mindenkiben megvan ez a félelem, és lehet, hogy ennek a másik oldala az, amikor a szeretteink mondják azt, hogy valamit jól csinálunk, akkor azt úgy gondoljuk, hogy hát igen, ők hivatalból mondják azt, hogy jól csinálunk valamit, mert hát az ember az anyukáját mindig szépnek, jónak látja, ugye a fiaidat említetted. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok oka van annak, hogyha valaki ezt megtartja a négy fal között a maga tudását. De például neked mit adott az, hogy te ezt kivitted az ajtón túlra?
Én akkor már úgy éreztem magamban szinte, hogy kötelességem is ezt kivinni. Nem tudom másképp mondani. Úgy éreztem, hogy már ezt a sok mindent nincs értelme, csak úgy otthon tartani, amit én leírtam. Hanem a véletlen úgy hozta, amint az elején elmeséltem, hogy nyilvánosságra kerültek a meséim, és tetszettek is, és akkor közben én elkezdtem óvodába, iskolába járni, és láttam, hogy a gyerekeknek ez használ, és akkor úgy voltam vele, hogy nem szabad magamnak megtartani, hanem tovább kell csinálni, és tovább kell menni. Jártam én az egészségfejlesztő központban is másfél évig, és ott meg egyénileg, majdnem, hogy egyénileg is lehetett a gyerekekkel foglalkozni. Inkább úgy mondom, kisebb csoportokban. Láttam, hogy használt. Volt olyan kisgyerek, aki az első órán az asztal alá bújt. De én továbbra is foglalkoztam vele. Én mondtam, nem törődtem vele, hogy az asztal alatt ül. Következő órán már mellém ül, de nem szólalt meg. A harmadik alkalommal meg már beszélgetett velem, kérdezett. A beszélgetés azt jelenti. És akkor már nem én voltam a fontos, én már azzal nem törődtem, hogy ez most nyilvánosság, hanem én már azzal a gyerekkel törődtem, akin én segíteni tudtam. Ez valahogy így van, mert a nyilvánosságra tényleg sohasem vágytam. Ez tényleg így van. Elmondtam, hogy véletlen folytán kerültek a mesém nyilvánosságra, de később, amikor láttam, hogy ezek igenis használnak, akkor már egyáltalán nem féltem ezeket leírni, és már nem félek attól sem, hogyha valaki valamilyen ellenvéleményt fog mondani. Mert már tudom, hogy nagyon sok-sok gyereknek használtam vele, már ezt tudom, és még azt is tudom, hogy sok-sok gyerek szeretné, hogy foglalkozzanak velük ilyen módon, ahogy én is tettem, meg biztos nagyon sok gyerekkel foglalkoznak is. Engem nem riaszt a nyilvánosság, mert hogy másképp nem jutok el hozzájuk. Ezért történt az, amit az elején is mondtál, hogy van már mesekönyvem is. Igen, van, mert akkor elindultam egy pályázaton, akkor egy mesém került csak be egy közösségi könyvbe, következő évben még egy mesém, akkor már írtak az emberek, nem én találtam ki, hogy de jó lenne, ha meg lenne könyvben is. És akkor én azt mondtam, hogy jó, és megtanultam a könyvkiadást. Hát micsoda egy öröm ez. Most megint több vagyok akkora tudással, hogy végigcsináltam egy könyvnél a könyvkiadást, most meg végigcsinálom egy másiknál. Nem könnyű, az már aztán tényleg lélekölő sok ponton.
Az ember azt gondolná, hogy addig nehéz, amíg megírja a tartalmát.
Nem, az a legeslegkisebb része, mondjuk az a 10%. Jó könyvet kiadni, mert az kell, hogy minőségi legyen a könyv, hogy értéket közvetítsen, és ehhez sok ember munkája szükséges. Ehhez először is kellett egy olyan illusztrátor, mint Ildikó, aki az első könyvemet illusztrálta, és meg is maradtam nála. A második könyvemet is Ildikó illusztrálja, most már az utolsó festményét is elküldtem, mert hogy ebben a könyvben festmények vannak, az elsőben is, és a másodikban is. Tehát ez is az emberi lélekből fakad, mert Ildikó nagyon érzékeny a meséimre, így tudja közvetíteni a saját érzéseit a képeken keresztül. Hihetetlenül szépen csinálja. Nehéz illusztrátort találni, de nem is én találtam, hanem valahogy egymásra találtunk ezen a weboldalon. Írt nekem, készített egy-egy mesémhez képeket, akkor még nem is gondoltuk, hogy majd könyvünk lesz. Nagyon fontos a szerkesztő, aki nekem nem a nyelvhelyesség a problémám, mert azzal nekem egyáltalán semmi problémám nem volt sohasem. de nagyon sok minden más van, amit egy szerkesztő átnéz, és ha nem is javít benne, neki megvannak a saját szempontjai, ezt tanulják, ezért képesítést kap, és nekem Hajni olyan szerkesztő, aki nagyon alapos és nagyon szorgalmas, nagyon jó szándékú, őt is megtaláltam. Az is véletlen egyébként, ahogy alakult, és hát nagyon fontos a tördelés, mert végül is a küllem is lényeges egy kiadványnál, mert nem mindegy, hogy egy gyerek mit fog a kezébe, nem mindegy, hogy mit néz, és nem mindegy, hogy mit olvasnak neki. Arról az elején beszéltünk már, hogy a szöveg mennyire fontos, hogy ne riogassuk a gyerekeket, és én azt a oldalt képviselem, aki ezt mondja. Tudom, hogy van egy másik oldal, hogy idejébe kell megtanulni a rossz dolgokat, meg a félelmetes, meg stb. De én mégis azt képviselem, hogy én inkább hagy a jó oldalát mutassam meg a gyerekeknek.
További lépés ilyenkor nem az, hogy a mesekönyvből mese is készül. Mi a következő lépés?
Hát rengeteg könyvet szeretnék még amúgy kiadatni. Nem biztos, hogy ezekre sor kerül, mert az első könyvem az főleg állatos témájú, második könyvem az varázslatokról, varázslényekről szól, de még itt vannak az olyan meséim, amit mondtam, mint a Hálás mackó. Itt vannak a kifejezetten ilyen boldogság órára való mesék, akkor így fogalmazok, mert másképp nem tudom ezt megfogalmazni, ami kimondottan ilyen szorgalomról, fegyelmezettségről, vagy örömökről, boldogságról, ilyenekről szól. Azokat is össze tudnám egy könyvbe szedni. Aztán itt van a kisregény, van egy álomgombáról szóló sorozatom is, azt is ki lehetne adni. Az már az idősebb korosztálynak mehetne, mert az egy kisregény volna a gyerekeknek, és hát még ezt tudnám. A királylányos meséimet azt is tudnám egy külön könyvbe kiadni. Lehetne ezeket csoportosítani, mert egy-egy mesekönyvbe azért az első könyvembe 17 mese fért, ebbe meg 27. És erre is azt mondjuk, hogy ez túl hosszú. Hát még hány könyvet ki lehetne adni? Mert
az 500-ból?
Hát hányat ki lehetne? Nagyon sokat.
Mikor írsz, azt hogy viseli a családod? Gondolom azért sok íróval beszélgetek, mindig mondják általában, hogy az írás ez egy magányos folyamat, hiszen akkor az ember egy bent lévő világra figyel, befele koncentrál. Igazából akkor nem jó azt a folyamatot ugye megszakítani, például egy ebédfőzéssel, vagy egy vacsora elkészítésével, vagy egy kiteregetése. Az ember, ahogy te is mondod, akkor benne van egy világba, onnan nehéz, nem akarózik sokszor onnan kijönni. Mondják ezt az írók. Neked a családod hogy éli meg, amikor te azt mondod, hogy várjátok, eszembe jutott valami, szaladok is, leírom, és akkor nem tudom, magadra zárod az ajtót egy fél napra, nem. Hogy azt ott megcsinálod.
Nem,
hogy mennyire támogatnak ebben?
Támogatnak ebben engem, de nincs ilyen. Ezért jó, hogy én reál területen dolgoztam, mert azért én ezt tudom szabályozni. Egy nap nekem eszembe jut 5-10 ilyen mese is, inkább úgy mondom, 5-10 képet is látok, és nagyon sok érzés van bennem. Tehát azt nem lehet, hogy én örökké ott üljek és örökké írjak, nem. Alkalmas időpontban, hogyha akkor éppen jön egy ilyen kép, meg egy ilyen érzés, akkor leülök és leírom, de ezt úgy lehet elviselni, hogy én nagyon gyorsan írok, gyors vagyok, egyből le tudom azt az egészet írni, nem kell rajta gondolkozni, annyi ideig tart, ameddig bepötyögöm.
Szóval azt mondod, hogy akkor nem úgy van, hogy 2 hétre magadra zárod az ajtót, vagy például nem utazol el ilyen írói elvonulásra, a hegyekbe?
Nem. Hát ha regényt írnék, akkor biztosan megtenném, de nem írok regényt. Nem akarok, mert azt már nem szeretném ezt csinálni. Egy mesénél az nekem, mondom, nem sok idő. És úgy igyekszem, hogy senkit se zavarjon az, hogy én írok, és semmilyen programban ne zavarjon meg engem, ami családi jellegű.
Nem felejted el a képeket? Tehát mondod,
de,
hogy
de
nagyon sokan.
Másik. De hát ha elmúlik az érzés, utána én már nem tudom leírni. Ha elmúlik, nem. Egyetlen egyszer volt ilyen, amit mondtam, a Felhő királyfi és a balerinánál, ahol sétáltunk, és ez még az elején történt, nagyon az elején. Akkor haza is mentünk, leültem, leírtam, és valóban így lenne jó csinálni. De van annyi mesém, hogy ha most én nem írok le dupla ennyit, akkor se történik semmi. Azért ehhez jó a természettudományos felem, hogy azért én szabályozom magam. Én tudom, hogy majd eszembe jut egy másik kép, egy másik érzés, és alkalmas időpontban akkor majd azt leírom.
Tehát nincs ilyen szorongás érzet benned, hogy lemaradsz valamiről?
Képzeld el, hogy nincs, pedig én alapvetően egy szorongó típus voltam, és egy nagyon drukkos. De hogyha az írásról, vagy a mesékről van szó, vagy a gyerekekről, akkor semmi szorongás nincsen bennem. Ez nagyon érdekes. Én végig szorongtam az életemet ott, hogy, mert hát azért egy multicégnél dolgozni nem könnyű, mert ott kapod a feladatokat évre, fél évre, hónapra, hétre, napra lebontva, ott mérnök óra van, óráról órára be kell számolni a nap végén, hogy mit csináltál. Hát ott aztán szorongtam rendesen, meg hogy minden termékem jó legyen. Nem, az írásban is, nem is csinálnám, én több szorongást már nem bírok. Úgyhogy én akkor nem csinálnám, vagy valószínű, hogy itt tényleg látom, hogy akárhogy is csinálom, ennek mindenképpen van már haszna, amit én csinálok.
Van még egy kérdésem. Azt mondod, hogy úgy jönnek a mesék, mintha kinyitnák a csapot, és így folyik.
Pontosan így van.
Honnan? Kérdezem ezt azért, mert sokat beszélgettünk arról, hogy ha valaki létrehoz egy produktumot, legyen az zene, vagy valami képzőművészeti alkotás, bármi olyan dolog, ami hatást tud kiváltani, akkor sokan mondják azt, hogy mintha nem az ő termékük lenne, hogy ezt kapják. Van, aki azt mondta, hogy például a zene az egy éteri dolog, amit az ember megkap, hogy használja, vagy felfedezze. De gondolkodtál már azon, hogy honnan ez a sok érzés, érzelem, karakter, ez a világ, akik gyakorlatilag maguktól beszélnek?
Hát úgy nem gondolkodtam rajta, mert valahogy természetesen jön. Én szerintem minden emberben rengeteg érzés van, mert sokan mondják nekem, hogy pont ugyanezt érzem, csak én nem tudnám így leírni, mármint felnőttekkel, ha beszélek, csak legfeljebb nincsen meg bennük, tényleg nincs meg az a képesség, hogy ezt kifejezzék írásban, vagy beszédben. Nem mindenkinek adatik ez meg azért. Ezt most tőlük tudom, akik mondják nekem, hogy de jó, hogy leírtad, de jó, hogy ezt így fogalmaztad meg, mert hogy ezt a gyerekek is megértik, meg a felnőttek is. Bennem is élnek ezek az érzések, meg másokban is. Csak nem mindenki így mondja el, van, aki zenében. Ezért van nekem sok művészeti mesém. Ott a Törpe-sziget, ami a következő könyvemben lesz, az is egy művészeti mese. Ott nem tudják egymás nyelvét, és akkor a zenén keresztül, meg a festészeten, meg a sporton keresztül, mondjuk az, de az is lehet művészet a sport is, azon keresztül tudnak egymással kommunikálni. Vagy a festő és a királylány, ami még semmelyik mesémben nincs benne, sok művészeti mesém van. Vagy az első, a Manó kislány és a zongora, az az első nyilvánosan megjelent mesém. Ott, hogy mi volna akkor, hogyha nem lenne zene, az meg erről szól, ezt a kérdést veti fel, hogy igenis értékeljük azt, hogy én azt mondom, hogy tanuljuk megértékelni, ami körülöttünk van, erről már beszéltünk, és a zene is ilyen, meg a művészetek, mert segítenek a nehézségeken átlendülni. Én gondolkodtam igen ezen, de csak arra jutottam, hogy ezek az érzések mindenkiben benne vannak, csak nem mindenki érzi úgy, hogy ezt neki írásban, vagy festményekben, vagy zenében ki kellene fejezni, úgy, ahogy én nem tudok festeni, egyáltalán nem tudok, mert én nekem meg ahhoz nincs kézügyességem. Zongorázni is tanultam, 10 éven át jártam, de semmi különösebb tehetséget nem fedeztem fel magamban egyébként, de legalább azt megtanultam, hogy milyen nehéz dolog ezt is csinálni, és tudom élvezni, amikor hallom a zenét, mert értékelem, mivel hogy én is csináltam, úgyhogy ez nem kárba veszett idő, amit valaki zenetanulással, írással tölt, vagy megpróbál rajzolni, festeni. Én is próbálkozok, de látom, hogy nem tudok szépen rajzolni. Én így gondolom, hogy mindannyiunkban ezek a dolgok benne vannak.
Én most azt értékelem, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba és elmesélted, hogy hogyan írod a könyveidet, a meséidet. Sok sikert kívánok a következő könyvhöz is, jó munkát hozzá, és aztán folytatjuk majd a beszélgetést, hogyha kijönnek az újabb könyvek. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
Én is köszönöm szépen, Vanda, hogy meghívtál, és örülök, hogy találkoztunk, megbeszélgethettünk.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Demeter Mónika író volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is. És tartsanak velünk egy hét múlva is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.